hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Steinbach József újonnan megválasztott lelkészi elnök a szavazás után nyilatkozatot tett a sajtó képviselőinek szerda délután. Az új lelkészi elnök hangsúlyozta, a megrendülés időszaka után feltámadott Urunkban bízva, az ő szavára figyelve egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni, olvasható a református.hu oldalon. Steinbach József püspököt választották lelkészi elnöknek a Magyarországi Református Egyház 15. zsinati ciklusának 9. ülésén. A református.hu azt írja, korábban az elnökségi tanács Pásztor Dánielt javasolta a zsinati lelkészi elnök pozícióra, ám a tiszáninneni püspök az ezzel járó munkaterheket nem tudta vállalni. Sajtónyilatkozatát zsinati lelkészi elnökké választása után Steinbach József püspök úgy kezdte, zsinatunk tagjai úgy döntöttek, hogy a következő 2,5 évben engem bíznak meg a lelkészi elnöki feladatokkal. Nem készültem erre a szolgálatra, Isten megtartó kegyelmében bízva, szeretett egyházunkért vállaltam el a jelölést. Az egyházi vezető fontos kérdésként jelölte meg, hogy miként vehet részt az egyház a közéletben úgy, hogy hiteles és egyetemes örömhírt hirdető, lelkigondozói, tanítói és profétai szolgálata ne sérüljön. Miként tud az egyház békességet teremteni és hidakat építeni, krisztusi szeretettel fordulva minden ember felé, azok felé is, akik teljesen mást gondolnak, mint mi, fogalmazott Steinbach József lelkészi elnök. Júniustól indul az a 108 milliárd forintos keretösszegű otthonfelújítási program, amellyel a kormány a családokat és a magyar gazdaság növekedését is támogatja. Erre hívta fel a figyelmet közleményében Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára. A programban nyújtott források június 3-ától igényelhetők 266 bankpont pluszban. A kamatmentes hiteltermék a háztartások önereivel együtt akár már 7 millió forintos beruházással járulnak hozzá a családok otthonának felújításához, amelyeknek részeként az épület külső határoló elemeinek hőszigetelése, nyilászáró csere, a használati melegvízrendszer korszerűsítése és a fűtésrendszer korszerűsítése valósítható meg, akár 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatással, hangsúlyozta az államtitkár hozzátéve, a pályázati felhívás tervezetének részleteit napokon belül megismerhetik az érteklődők. Az unió migrációs politikája ellentétes az európai emberek érdekeivel, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György kiemelte, idén az év első 3 hónapjában jelentősen nőtt a migráció aktivitása a nyugat-afrikai, az úgynevezett kelet-mediterrán és a balkáni útvonalon is tömegesen érkeznek az illegális bevándorlók Európába. A szerb és a magyar rendőrök erőfeszítésének köszönhetően a tavalyihoz képest kisebb a mozgás a magyar határon, tette hozzá a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, ugyanakkor intenzív átterelődés figyelhető meg Románia, Bosznia-Hercegovina és Horvátország felé, az pedig, ami jelenleg a Kanári-szigeteken zajlik, kiemelkedő példája annak, hogy rendkívüli utánpótlás van Afrikában az útban indulók között. A bölcsődei dolgozók anyagi elismerése terén jelentős lépések történtek az elmúlt időszakban, 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint 4-szeresére nőtt a bérük, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a több mint 1 milliárd forintból épült Etyeki csodaszarvas bölcsőde átadásán. Hornung Ágnes az infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak nevezte az állami normatív támogatás növekedését, amely mára a 2017-es támogatás 5-szöröse lett, ugyanez az aránya munkahelyi bölcsödék esetében 17-szeres. Az államtitkár beszélt a bölcsöde fejlesztésekről is, amelyeknek köszönhetően az ország lefedettsége folyamatosan javul, így ma már minden harmadik településen van ilyen intézmény. Mint mondta, a férőhelyek száma meghaladja a 65 ezret, csak tavaly több mint 4700 bölcsödei férőhely létesült.
az időjárásról.
Csütörtökön gomoly felhőképződés várható általában sok napsütéssel, de kisebb körzetekben felhős maradhat az ég, elszórtan zápor kialakulhat, az északnyugati szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet térségünkben 13 és 17 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az interneten is. europaradio.hu.
Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Nem mondta senki, tövisek közt hogyan kell rózsát keresni. Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzed. Szemedet nézem, a világot benne változik minden, mi állandó lenne. Elmúlik végleg, mit fontosnak hittem. A tavaszi virágban illat már nincsen. Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzem. Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzem.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
Jó napot kívánok! Április 22-én ünnepeltük a Föld napját, amellyel felhívtuk a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Egy nap a holnapért. Ez az üzenete a Földnapjának. De vajon mit tehetünk mi magunk a környezet megóvása érdekében? Például komposztáljunk, kevesebb szemetet termeljünk, szigeteljük lakóhelyeinket, közlekedjünk közösségi közlekedési eszközökkel, ne vásároljunk csomagolt árut, küszöböljük ki a műanyagokat és váltsunk környezetbarát szerekre. Főzzünk magunk félkész-kész étel helyett, és lehetőleg helyi termelőktől vásároljunk. A fenntartható fejlődésről, a klímaváltozás lassításáról szól mai összeállításunk, melyhez tartalmas időtöltést kíván a szerkesztőriporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. A vidék meséi.
A vidék meséi.
Csak néhány adat azért, hogy belássuk, az emberiséget manapság nem a világgazdasági válság, hanem a klímaváltozás fenyegeti a legjobban. Az utóbbi 100 év során a Föld felszíni levegő átlagos hőmérséklete globálisan 0,74 század Celsius fokkal, Európában pedig majdnem 1 Celsius fokkal nőtt. Ha nem teszünk semmit, a Föld átlaghőmérséklete 2100-ra valószínűleg 1,8, de akár 4 Celsius fokkal is megemelkedhet. Sőt, a legpesszimistább becslések szerint akár 6,4%-kal is. Összehasonlításul, a jégkorszak idején a Föld átlaghőmérséklete mindössze 5 fokkal volt alacsonyabb a jelenlegi hőmérsékletnél. Ez is tükrözi, hogy bármilyen hőmérsékletváltozás milyen katasztrofális következményekkel járhat. A Az üvegházhatást fokozó gáz a széndioxidon kívül például a vízgőz is. A legnagyobb kibocsátó szektor az energia előállítás, amelynek során a káros anyagok 61%-a keletkezik. A szállítás 21, a mezőgazdaság 10, az ipar 6, és a tárolt szemét 2%-át termeli a káros gázoknak. A vízgőz a természetes üvegházhatás 2/3-át teszi ki, a széndioxid a megnövekedett üvegházhatás 60%-áért felel. A széndioxid egyébként 50-200 évig a légkörben marad, a kérdés tehát a következő, küzdeni a folyamat ellen vagy alkalmazkodni? Megint beszéljenek a számok. Az üvegházhatás elleni gázok ellen folyó küzdelem a világszintű GDP 1%-ába kerül, míg ha nem teszünk semmit, az éghajlatváltozás költsége 5 vagy akár 20% is lehet. A cél tehát elkerülni a veszélyes mértékű felmelegedést. Ennek érdekében el kell érnünk a kibocsátások maximum értékét, tehát ezen túl már ne növekedjék a széndioxid kibocsátás és a káros gázok kibocsátása, valamint 2050-re fejeződjenek be ezek a folyamatok 1990-hez képest. A 100 klímasemleges és okos város misszió tagjaként Miskolc azt vállalta, hogy visszafogja az üvegházhatású gáz kibocsátásait, és a lakosokkal, a civilekkel, a cégekkel, illetve az intézményekkel összefogva közösen felkészül a klímaváltozás várható hatásaira. Nagy Dezsővel, az önkormányzat klímavédelmi csoportvezetőjével beszélgetünk.
Pontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez misszió és nem egy projekt, nem egy program, hanem egy sokkal nagyobb jelentőségű, sokkal hosszú távú kezdeményezése az Európai Uniónak. 100 olyan várost választottak ki a unió tagországaiból, akik csatlakozhatnak ez a programhoz. A programnak az a célja, hogy ezek a városok utat mutassanak a többi városnak ahhoz, hogy az Európai Unió klímasemlegessé válhasson. Egy óriási kihívás, és 2030-ig kell ezeknek a városoknak elérni az úgynevezett klímasemlegességet. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog, de azokat a kezdeményezéseket szeretnék támogatni az uniós programokban, amelyek a többi településnek is utat mutathatnak ahhoz, hogy hogyan lehet elérni ezt a klímasemlegességet. Hát Miskolc egy óriási lehetőséget kapott azzal, hogy beválasztották ebbe a 100 városos klubba. A lehetőséget kell most nekünk kihasználni. Ennek az első lépése az, hogy elkészítjük azt a klímavédelmi programot, klímavédelmi tervet, amiben felvázoljuk azt, hogy Miskolc hogyan tudná elérni 2030-ig a klímasemlegességet. A jelenlegi helyzetből meg állapotból kiindulva nekem azért az a véleményem, hogy ezt teljes mértékben nem leszünk képesek elérni, de azzal, hogy ezen elkezdünk gondolkodni, tervezni, bevonjuk a közösségeket, ezzel egy óriási lépés tehet a város előre, tehát ez egy olyan lehetőség, amit mindenképpen ki kell használni. Ahhoz, hogy ez a lehetőség működhessen, ez nem egy önkormányzati programnak kell lennie, amit megíratunk valakivel, és letesszük az asztalra, aztán az asztalfiókba, aztán megvalósul belőle, meg ami megvalósul, meg nem, ami nem, hanem egy olyan programot szeretnénk létrehozni, aminek a kimunkálásában a miskolciak is részt vesznek, tehát a miskolci magánszemélyek, hiszen mindenkinek a saját háztartásában van lehetősége arra, hogy klímatudatosabban éljen. A víz az egy elsőrendű telepítő tényező, ami meghatározza azt, hogy hol jönnek létre települések és hol nem. Miskolcnál is ilyen telepítő tényező volt a színva, és óriási áldás a városnak az, hogy a Bükk-hegységnek a karsz tömbje alatt fekszik, amely tiszta ivóvizet tud nekünk biztosítani. És a klímaváltozás kapcsán, meg egyáltalán a városi lét, a városi infrastruktúra terjeszkedése kapcsán azért nagyon-nagyon sok probléma, konfliktus merül fel, hiszen egyrészt ezeknek a vizeknek a megléte az is komoly probléma lehet, tehát az is baj, hogyha túlságosan sok a víz, hiszen a várost többszörösen sújtották már a színvának az áradásai, meg egy-egy nagyobb zápor után azért rendszeresen találkozunk ezeknek a különböző negatív hatásaival, erózióval, elöntésekkel, és a többi, és a többi. Tehát ezekre is fel kell készülni, és kezelni kell. A másik a ivóvízellátásnál jelentkezik, hiszen nem végtelen ez a karszvíz kincs, tehát időnként leszárad a bükkikasz, és akkor nehézségekbe ütközhet a ivóvíznek a biztosítása, tehát erre is fel kell készülnünk hosszú távon, illetve úgy kell gazdálkodnunk ezekkel a vizekkel, amelyek hogy hosszú távon kitartassák, megtartassák a városunkat. Ha szénával foglalkozunk, akkor vissza kell mennünk a forráshoz, vagy talán még a forrás felé, hiszen a bükki karsznak a mészkő tömbjében összegyűlő vizekből fakad a szénva forrás, illetve a többi bükki forrás. Ez egyrészt Lilafüreden több helyen is kitermelésre kerül, ez az karszvízkincs, és ivóvizet állítanak elő belőle és táplálják be a vezetékekbe. Ami túlfolyik ezen, az kerül bele a Színvapatakba, illetve a mellékvízfolyásaiból, és az folyik végig a városon. Nagyon érdekes történet ez, hiszen a őskortól, a kőkortól kezdve a Színva az egy fontos telepítő tényező volt, és már megvannak ezek az őskori települések, itt a Színvasajó összefolyásánál. Ugyanakkor egy nagyon érdekes folyamat játszódott le, hiszen a Színva mellett telepedett le Miskolc, illetve a Miskolcot alkotó települések többsége, kiépült a vasgyár, rengeteg iparos malmok, mindenféle szűcsök, vargák, bőrkikészítők, azok mind-mind a Színva vizét használták. Aztán a vasgyár is a Színva vizét is használta, nem csak a termeléshez, hanem a szennyvizeknek az elvezetésére is. És akkor tulajdonképpen hátat fordított a város a Színvának, és a fenekét fordította felé, és ez nyilván meglátszott a Színva víz minőségén is. Azzal, hogy ezek a nagy ipari használók ezek megszűntek, megváltozott a technológiájuk, vagy pedig a szennyvíztisztítást tudták úgy megtenni. Egyre tisztább lett az 1990-es évektől a Színva, és most már gyakorlatilag pisztrángok, meg mindenféle halak úszkálhatnak rá. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Színva az egy csatorna. Tehát az egykori kanyargós patakból éppen a városépítészeti szempontok miatt egy egyszerű kanál is csináltak, ahol nagyon gyorsan lerohanhat a víz. Tehát ebben is gondolkodnunk kell, hogy hogyan tudunk olyan színvát kialakítani, ami száraz időben megtartja a vizet és biztosítja a talajvizeket, biztosítja a városnak a vízellátását, ugyanakkor az árvizek sem veszélyeztetik a városnak az életét. Ez is egy olyan kérdés, amire meg kell találni a válaszokat, itt a klímaváltozás hatásaival súlyosbítva.
1972-ben az ENSZ javaslatára június 5-ét Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánították. Ennek célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együttgondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. Mika János éghajlatkutatót hallják.
Most a feladat összességében az, hogy 70%-kal kell csökkenteni a kibocsátást, mert a maradó 30%-kal már a természet el tud bánni, tehát a növények széndioxid felvétele, a fotoszintézis, illetve az óceánok oxéndioxid felvétele, amelynek nyomán legvégül is a mészkőben, a óceán mészkő ágyazatában landol a széndioxid, de ez a két folyamat a 30%-kal már elbír. Most az országok részleges vállalásokat tesznek csak ehhez a 70%-hoz képest, egyetlen vállalás sem éri még el a 70%-ot. Nem is szükséges ez, mert nem azonnal kell csökkenteni, de még mielőtt eléri a legfeljebb 3 fokot a melegedés. 3 fok után, amiből már 1 fok megtörtént, vannak olyan vissza nem fordítható folyamatok, mint a nyugat-antarktiszi jégtömb megolvadása, ennek 5 méter tengerszint emelkedése a következménye, vagy az óceáni szállítószalag leállása, aminek ugyan nem jégkorszak a következménye, de egy nagyon más éghajlat, óriási vízszintes hőmérsékleti különbségekkel a jelenlegiekhez képest. Tehát ezek miatt nem szabad 3 fok fölé engedni. Most a párizsi megállapodást azt rögzítette a felek azon szándékát, de még nem a vállalását, hogy 2 fok előtt megfékezik a változást, lelassítják, megállítják, sőt lehetőleg ez a küszöb minél inkább közel legyen a 1,5 fokhoz. A 1,5 fokot sokan kétkedéssel fogadták, így magam is, mert körülbelül, ha most holnaptól kezdődően már nem nőne a koncentráció, tehát nem a kibocsátás, akkor is egy majdnem elérnénk a másfél fokot, és hát nagyon messze vagyunk ettől, hogy már a koncentrációk tudjanak stabilizálódni. Tehát én azt gondolom, hogy fontos lépés történt, de még jó néhány ugyanilyen jelentőségű lépésnek meg kell történni, nagyobbaknak szabad, kisebbekkel nem érdemes foglalkozni. És Magyarország az Európai Unió országai közül elsőként ratifikálta a vállalásunkat, ami arról szól, hogy 40%-kal csökkentjük a kibocsátást 1990-hez képest. Nálunk is érdemes nem rálegyinteni erre a 36%-ra, mert ebből kb. 20% fakadt valóban az ipar visszaeséséből, a gazdasági átalakulásból, de a többit már a termékek természetes ugye anyagigények csökkenése, energiaigények csökkenése, szellemi tartalmának növekedése hozta, de van ebben már bizony tudatos energiacsökkentés is, ami hát még nem kimutatható a megmaradó mondjuk 16%-ból mennyi, de jelentős. Nagyjából 2030-ra helyek közel 2025-re vonatkoznak az első vállalások. Ezek azért önmagában számítások szerint egy negyedét veszik csak el a fenyegető melegedésnek, tehát ezért a másik három negyedén még további együttműködéseket kell kötni.
Hogy állunk vizek tekintetében, hiszen a víz éltető erő és a vízátok is egyben.
A víz a legkülönböző fázisokban, tehát három halmaz állapotban, a föld legkülönbözőbb burkaiban jelen van. Én magam meteorológusként a légkörrel kapcsolatos körforgalmat vállalhattam. Ezzel kapcsolatban a klímaváltozás maga elég kellemetlen sajátosságokat hordoz. Összességében a föld különböző pontjain más-más módon és előjellel változnak az egyes vízmérlek komponensek. Nálunk víz hiányra vezet, tehát a csapadék csökkenésére, a párolgás növekedésére, ennél fogva az elfolyás vagy hasznosítható víz csökkenésére vezet, de ezen belül sajnálatos és furcsa módon az eseti nagy csapadékok, tehát amelyek például Dombvidéken, hegyvidéken villámárvizekhez vezetnek, ezeknek a gyakorisága fokozódni fog a globális felmelegedés folytatódásával.
Mennyire gyors ez a folyamat?
Maga a globális melegedés évtizedenként, tehát 10 évente kb. 2 fokot jelent a legerőteljesebb formában is, egy tizedet, amikor kevésbé erőteljes. Tehát igazából az emberöltő alatt alig érzékelhető. A mérések egyértelműen mutatják a folyamatot, és igen nagy valószínűségévé teszik a mérések és a modellek együttesen azt, hogy az ember az okozója, ebből következik, hogy az emberiségnek is kell megfékezni ezt a változást. De itt valójában évtizedenként néhány százalék eltolódásról van szó, de azonban a víz, a élő szervezetek fejlődésének, elsősorban a növényt, akkor a fejlődésének a fő korlátozó tényezője már ma is Magyarországon is. Így volt ez a korábbi évtizedekben is, amikor még valamivel jobban álltunk a vizekkel. Tehát várhatóan ez rosszat jelent az ökoszféra számára is. Ezt a rossz előjel, tehát a zöld tömegek csökkenését, sok növénynek a kikerülését az optimális termeszthetőségi sávjából némileg ellensúlyozza az, hogy a több széndioxid önmagában is fokozza a fotoszintézist, tehát nagyobb élettartamot biztosít, és jobb megélhetést a növényeknek, de ez a víz, ez nem kedvező folyamat. Annyiban sem kedvező, hogy az a körülmény, hogy a víz jelen van a légkörben, és hát ezzel nem tudunk semmit se csinálni, nem is baj, jó ez nekünk. Környezetpolitikai értelemben a vizet nem is szokták az üvegházhatású gázok közé sorolni, noha üvegházhatása van neki, tehát kevesebbet gyöngít a napsugarat, mint amennyit visszatart a föld felszínéről elinduló hosszúhullámú tartományban, sugárzási tartományban. Tehát ezek a vízköz jelenléte sajnos fokozza a melegedést, egy sor részfolyamaton keresztül, hogy a vízköz tartalom növekedése fokozza, a felhőzet változásai összességében fokozzák, területileg különböző módon Magyarországon is fokozzák, a jégkitakaró kiterjedése, ami szintén vízből van, annak az összehúzódása a melegedéssel ugyancsak fokozza a változásokat, tehát nem tekinthetünk a vízre úgy, mint megmentőnkre. Egy nagyon szükséges, sok tekintetben beszédben levő, de egyébként a folyamatokat sajnos önmagában jelenlétével erősítő közegről van szó a mindennapi vízünkről.
Legendák, tájak, emberek, a vidék meséi.
A vidék meséi.
folytatjuk a Föld napja tiszteletére összeállított műsorunkat. A következő percekben gömörszőlősre hívjuk Önöket. A faluban 1990 óta van jelen az Ökológiai Intézet, a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, amelynek célja a fenntartható fejlődés szellemiségének terjesztése, az ökológiai kultúra fejlesztése.
Gömörszőlősön itt az Oktató Központban kezdik a falusétát Várnagy Dávid ökológussal. Itt azért sok minden elmondható, ami lehet, hogy első látásra nem is tűnik fel a látogatónak.
Hát igen, ez külsőleg egy nagyjából átlagos ház. A tetején esetleg föltűnhet a látogatónak a napkollektor, amire azt gondol, hogy esetleg napelem, de ez nem az, ez csak egy rész csőkígyó, ami a panelekben fut önt a háztetőn, és ebben a nap energiája egy folyadékot melegít föl, ami a rendszerben keringve a használati melegvizet melegíti föl. Tehát ez egy nagyon egyszerű naplopási módszer, gyakorlatilag csak egy részcsőkígyó, egy rézlemezem.
A szennyvíz sem akármilyen módon folyik el innen.
Sőt, a szennyvíz az nem is úgy keletkezik, mint máshol, mert amíg máshol ivóvízzel összekeverve gyakorlatilag a fekália a csatornarendszerbe kerül, nálunk komposztáljuk a szilárd fázist és a folyékonyat is, tehát gyakorlatilag az emberi melléktermék nem a csatornarendszerbe kerül, hanem a komposzt WC-ben gyakorlatilag trágyaszert állítunk elő belőle.
Milyen fűtése van ennek a háznak?
Kombinált fűtése van, egyrészt, mint említettem, itt a használati melegvizet a napkollektor segíti melegíteni, de van egy kazánunk, ami hát egy ilyen jó papíron 90%-os hatásfokkal égeti el a fát magában. Tehát nem egy hagyományos kazán, hanem egy fa elgázosító kazán, amiben dupla égéstér van, és segédoxigénnel biztosítjuk az égéshez szükséges, tehát egy ventilátorra biztosítjuk az égéshez szükséges oxigént, és a kéményen így nem szökik meg a hő, a füstgázok pedig a második égéstérben teljesen elégnek.
Mennyire mindennapos már ez a néhány módszer, amit ezen a házon alkalmaztak?
Hát azért mindennaposnak nem nevezném, legalábbis Magyarországon nem. A napkollektorok mondjuk azt, hogy divatja fellendülőben van, hiszen a kereskedelemben is megjelentek.
Ezek a rendszerű napkollektorok?
Ez a napkollektor, amit itt látható, ez egy gyakorlatilag házilag előállított napkollektor. De azok a napkollektorok, amik most már a kereskedelemben terjednek, más hatásfokkal, úgynevezett vákumcsüves napkollektorok, más hatásfokkal működnek, jobb hatásfokkal működnek, viszont drágábbak is. Hát nálunk ezt itt annak idején egy napkollektor összeszerelőben mindenki saját maga megcsinálhatta, ami most is megvan a hozzá szükséges berendezés, bár most az utóbbi időben nem készültek már ilyen házi barkácsolású napkollektorok.
Vezet a sétánk, merre fele megyünk tovább?
A sétán következő állomása akkor legyen a kártoló műhely, a gyapjú feldolgozó műhelyünk.
Annak idején az első kártológépet egy kosárban hozta ide az az úr, aki elkezdte működtetni ezt a kártoló műhelyt. Vajon milyen állapotban vannak most a gépek? Most már több gépet látok itt.
105 éves gépsor, Kiskunfélegyházáról költözött ide, amikor ott felszámolták az üzemet. És hát itt a kollégáim egy olyan 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag újra teremtették azt az üzemet, ami a gyapjú feldolgozásra ott volt használatos. 105 éves gépsornak mondom, tehát ez egy működő múzeum. Öregek a gépek, lelkük van, nyűgösek, nem lehet őket nagyon hajtani, nyüstölni, de annyira évről évre képesek, hogy ugyan 3-4 hónapon keresztül, amikor a gyapjú termékek szezonja van, akkor tudjuk őket használni, és termékelőállításra alkalmas. Most pillanatnyilag a termékpálya az gyapjú paplanig és párnáig tart. A kártolt gyapjút beletöltjük gyakorlatilag ezekbe a paplanokba és párnákba. Van itt egy fonórészleg is, ez a fonógépsor most nem működik, de rajta vagyunk, hogy ezen a télen már fonalat is tudjunk előállítani. Igazániból annyira kicsi a kereslet a termékeink iránt, hogy az a készlet, ami elkészült egy olyan egy évvel ezelőttig, az még csak most fogy ki. most fut ki, úgyhogy erre a térre akarjuk az új kollekciót összeállítani, a gyapjú pulóverekből, sapkákból.
Az lenne az igazi, hogyha az itt legelésző birkákból jönne a gyapjú, lesz ilyen?
Hát ez egy fogós ravasz kérdés. Végül is az itt legelésző birkákból származik ez a gyapjú, mondjuk úgy, hogy a cserehát, innentől a cserehátig tartó juhászatokból van összeszedve a gyapjú, és aztán onnan Győrben van a gyapjú mosóüzem, ahol kimossák nekünk, bebálázzák ezekbe a sárga bálákba, amit mellettünk látható. Ezekbe a bálákba aztán teljesen össze van tömörítve, semmi levegő nem marad a gyapjú elemi szálai között. Amikor kinyitjuk, akkor ez fölmászik egészen a gerendáig, mert hogy annyira össze van préselve. Látható, hogy ez a torony, ami a gerendához fölmászott, még tovább akart emelkedni, és eldőlt az egész torony az oldalára. Ez még mindig nagyon összeállt, és nagyon, nagyon, nagyon tömör anyag ahhoz, hogy használhassuk a használati tárgyak előállítására. És akkor innen indul a technológia is, hogy gyakorlatilag erre a tépőgépre visszük föl ezt az anyagot, és a tépőgépről lejövő anyagot pedig átvisszük a szomszédterembe, a kártológépre, ahol már sokkal finomabb feldolgozás történik, rengeteg, sok ezer, sőt, inkább azt mondanám, hogy sok tízezer apró acéltüske bontja szét a gyapjút elemi szálaira, és arról a gépről már egy gyapjú fátyol jön le, ami föltekeredik egy dobra, és ez a gyapjú fátyol, ez már nagyon puha már tapintása, és nagyon puha, tiszta gyapjú, amit már lehet beletölteni a papírlapos párnába.
Meglehetősen fúj a szél, hát én nem tudom, hogy belehallatszik ennek a szélkeréknek a csikorgása a mikrofonba. Talán nem, de ugye elhiszik nekünk, hogy itt állunk a szélkerék alatt. Mennyi energiát termel ez a szélkerék?
Hát ez helyzeti energiát termel. Ott fönt látja azt a tartályt. Vizet emel ez a szélkerék. Ez egy ilyen holland rendszerű vízemelő szélkerék. Egy excentrikus szivattyúval pumpálja a vizet föl a felső tartályba, ami 4-5 méter magasan, hát 4 méter magasan lábakon áll. És a víz helyzeti energiája gyakorlatilag az, amit megnövel. És innen látjuk el vízzel, az öntöző vízzel a területünket. Már amennyire el tudjuk látni ebben az időben. Hát megmondom őszintén, hogy vannak olyan szélcsendes idők, amikor a szélkerék egyáltalán nem forog, nem emel vizet, és ezért aztán vízünk sincsen. Olyankor persze mi is ráfanyolodunk egy búvárszivattyúra, de az is csak egy darab ideig tudja tolni a vizet nekünk, mert aztán a kútból teljesen kitermeli. Olyan időnk volt itt az elmúlt hónapokban, hogy hát, csak úgy tudom jelenti, hogy hihetetlen szárazság.
Azért vannak itt zöldelő táblák a biokertészetben, takarmányrépával kezdődik ez a kert, gondolom ez az itteni állatoknak kell.
Igen, a mangalicáink téli csemegéje, és hát a kert többi részén pedig hát mondjuk az, hogy konyhakerti növényeink vannak, tehát vendégfogadásban használjuk fel.
Milyen sorrendben ültetik ezeket? Valami kicsit próbáljuk meg ebből elmondani, ugye van egy ilyen biokertész térkép, ahol az egymás segítő, egymás betegségeit kioltó növényeket rajzolják le. Mi néhány alapvető ilyen dolgot talán el lehet mondani itt is.
Hát persze, van a hagyományos hagyma, sárgarépa, paradicsom kombináció, ami a kert végén található részlegben. Akkor itt a káposztafélék burgonyával, hát a burgonyánk az mondjuk úgy néz ki, mint a környéken mindenhol, gyakorlatilag teljesen megsült az utóbbi hetekben. Aztán hát a káposztafélék, azok mondom a burgonyával, hogy jól megférnek. Céklasorok váltakoznak itt egyéb gyökérzöldségekkel. Aztán némi tök van még ebben a dologban. Hát igazándiból leginkább arra kell koncentrálni, hogy egy olyan forgót tartsunk, hogy évente a hasonló karakterű növények ne térjenek vissza ugyanarra a területre.
Vajon hogyan trágyázzák ezt a földet?
Hát, hogyan trágyázzuk? Hagyományos istállótrágyával. Almozott állattartásból kikerülő istállótrágyával. Őszi mélyszántással beforgatva.
A galicáknak a szagát meg, már érzem őket, még nem látom, de csak előjönnek. Ja, ott vannak, igen, nekik is nagyon melegük van.
Nagy napozás van most, illetve nagy hűsölés van most. Mondjuk most ők örülnek, mert ez a hidegfront, ha bár esőt nem hozott, egy cseppet sem, de legalább egy kicsit hűvösebb van. Hát most már észrevettek minket, áll is a fülük rendesen.
Innen a kertből kitermelt takarmánnyal táplálják őket?
Hát a répa, a téli, mondjuk azt, hogy zöld kiegészítőjük, és a tök az itt terem ebben a kertben meg. De hát az energiát ők is a szemes takarmányból nyerik, és mivel a környéken nem igazán van olyan ökológiai gazdaság, ahol nagyobb mennyiségű szemes termény előállítása történne ökogazdálkodás keretében, ezért aztán gyakorlatilag ugyanúgy a konvencionális kukoricát, árpát kapják, mint ahogy mindenki ezzel leteti a környékbeli állatait. Tehát igazából nem tudunk áttérni ökológiai gazdálkodásra addig, amíg nincsenek ökológiai szántók a környéken.
Milyen gyakran vágnak disznót?
Hát ahogy az igények tart, ahogy felmerül az igény. Igazándiból nekünk nem az állattartás és nem a növénytermesztés a fő tevékenységünk, hanem az oktatóközpont működtetése. És az oktatóközpontban fogadott vendégek ellátása érdekében foglalkozunk gazdálkodással. Tehát amikor nagyobb csoportunk érkezik, akkor vágunk.
Na akkor én most szóra bírom a mangalicákat, legalábbis megkísérlem. Hát nekem nem sikerült az a szórabírás, de Dávidnak mindjárt fog sikerülni egy kis sóska levéllel.
Gyertek! Délutáni etetés. Az szokott az igazi hangzavar lenni.
Hát én ilyen csendes malacokat még sose láttam, minden esetre a sóskát megeszik, de szépen csendben, úgyhogy ennyit a malacröfögésről. Gyulai Iván ökológus, a gömörszőlősi ökofalu megálmodója.
Ezt a falut, ugye Gömörszős, ahol most vagyunk, megnézzük, akkor nagyon jól lehet látni, hogy az emberek már nem a környezetükből élnek, nem az erdőt művelik, vagy ha művelik, akkor azok nem a helyi emberek, hanem valahonnan, nem tudom én honnan, valamilyen tulajdonos. Nem a földből élnek, hiszen alig 1-2 hektár föld az, ami meg van művelve, hanem hát a legtöbb ember, ugye elsősorban az öregség meg a szegénység okán valamilyen támogatásba, és az a néhány ember, aki pedig valamilyen jövedelemmel rendelkezik, munkahelye van, az pedig nem ebbe a faluba van gyakorlatilag. Tehát ezzel szeretném érzékeltetni azt, hogy a falu olyan típusú identitás, ami a tudatunkban élt, az tulajdonképpen az már egy romantikus kép, de a valóságban nem lehet egy ilyen egységes faluképet megadni, már csak az inkább sem, mert például ahol mi most vagyunk, az egy igazi periféria, tehát ez egy ilyen fejlesztési periféria, ahol még fokozottan jelentkeznek a vidéknek a negatív szimptomái. Még ezzel szemben mondjuk egy város közelében lévő falu, amelyik valamilyen kereskedelmi kapcsolatot ápol a várossal, tehát akár piaca is lehet a város a helyi árutermelőknek, az egy teljesen más helyzetben van. Ott a város egy picikét fejlesztő műszóval élek magával húzza a perifériáját, de hát ezek már annyira a periférikus fejlesztés és jelének, hogy idáig már tulajdonképpen ezek a felhúzó hatások nem hatnak, hanem pontosan az ellenkezője történik. Voltak éppen arról van szó, hogy ezek a piacok állandóan zsugorodnak, és nincs ennek okán helyi áru termelés. Tehát azok az emberek, akik mondjuk korábban tehenet tartottak, és megvolt a tejük, és viszonylag önállátó gazdák voltak, plusz a fölösleget a városba el tudták adni, ezek az emberek megszüntették az árutermelő tevékenységüket, egyrészt azért, mert a helyi piac beszűkült, azért szűkült be, mert nincs vásárlóerő, azért nincs vásárlóerő, mert az emberek fogynak, elmennek innen. Tehát ebben a faluban 80-valahány ember él, az nem vásárlóerő, az ahhoz is kevés, hogy egy boltot itt nyitva lehessen tartani. Tehát ennek az okán nincs helyi piac, az emberek nem tudnak a helyi piacra termelni. Hova tudnának termelni? A városi piacra tudnának termelni. A városi piacra pedig azért nem tudnak termelni, mert a városi piacon ott vannak a multinacionális cégeknek a árui, amelyek olcsóbbak lényegesen, tehát az ugyan jobb minőségű, egészségesebb és környezetbarább feltételek mellett megtermelt vidéki áru nem képes versenyezni, hiszen az emberek nem a, vagyis legalábbis nagyon kevés kivételtől nem a minőséget fogják tekinteni, hanem az árat fogják tekinteni, és ez valahol érthető is. Tehát tulajdonképpen beszűkültek a vidéki árutermelés piacai. A városban is beszűkültek, és magában a vidéken is beszűkültek. Őszintén szóval a jelenlegi tendenciákból ezeknek a fejlesztési perifériáknak én túl sok jó jövőt nem látok.
Kedves hallgatóink, április 22-én tartottuk a Föld napját, ehhez kapcsolódott mai összeállításunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de por fedi már a vágyunk, itt egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de hol. Hol a szeretet a nagy világról, nevess a szemembe, bárhol járok,
a gondolatba vagy zárva. Ennek időben túl nagy az ára. Ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. A csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.
Akart, pedig a suttogták, hogy a csókot halálos, mi mással lassan zammog az idő, addig veled megülhetetlen táltos. Éheztünk egymásra évekig, még jól lakott belőlünk a város. Te ott kérdezted, én meg itt, hogy mit ér az ember, ha így magányos. Mit ér a földön, mit ér hazád, mit ér a házadban, pici szobád? Mit érhet ott a gondolatod, ha nincsen kivel megosztanod? Mit ér, ha lesz, de nem adhatod át? Mit ér a csók az ablakon át? S az élet mond, mond úgy, mit ér, ha mindenki meghal, de nem mindenki él. El a tükröt, felém szaladj. Én tükröd leszek, hogy ne maradj egyedül. Ha senkid nincs, akkor senki se vagy. Ki voltál általam, szétfoszlik, elvegyünk. Szeretni kéne, amíg lehet, a lehorpadt szíveket kipattintani. Mert mit érnek úgy a szerpentinek, ha nem merünk rajtuk lehajtani? Mit ér a földön, mit ér hazád, mit ér a házadban, pici szobád? Mit érhet ott a gondolatod, ha nincsen kivel megosztanod? Mit ér, ha lesz, de nem adhatod át? Mit ér a csók az ablakon át? S az élet mond, mond úgy, mit ér, ha mindenki meghal, de nem mindenki. Életre valónak lettünk kijelölve, minden föld lakónak ahhoz, hogy belőle kinőjön még egy gyák, kell mellé egy virág, s tőle új illatok, mitől a pillanatok értelmet adnak az éveknek, hangot az életnek, testet a léleknek, utat az életnek. Mit ér a földön, mit ér hazád, mit ér a házadban, pici szobád? Mit érhet ott a gondolatod, ha nincsen kivel megosztanod? Mit ér, ha lesz, nem adhatod át? Mit ér a csók az ablakon át? S az élet mond, mond úgy, mit ér, ha mindenki meghal, de nem mindenki él. Mit ér
tél, ha mindenki meghal, de nem mindenki él. Hát éj!
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel. S ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött. Sok szív mélyén ott ég ez a tűz, egy kör közepén. Egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél belekarolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt ezen én. Újra mellém ülsz, és robog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér. Hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő. Sok szív mélyén ott ég ez a tűz, egy kör közepén. Egy dal, s te újra mellé lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt, ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. És a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Ég, semmi nem dúlhatja szét a lelkekért, akiket rejt az ég. Sok szív mélyén ott ég ez a tűz, egy kör közepén. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a távol tűz, szél belekarolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új és ha eltűnt összeér a gyönyörű tűzfénynél. Napszínű a hold.
Thank you.